Buda és Pest, egy város zivatalos századaiból, Fábián Janka, Kelet-Párizsa részlet. A koronázási menet lassan, méltóság teljesen vonult le a várból, hintókkal és lóháton végig a Lánchídon, majd a Duna parton a Városháza térre. Mire a királyi eskü után újra a Ferenc József térre értek, a bandériumok már mind felsorakoztak a domb körül. Szendiné ekkor a ridiküljéből elővett egy kis színházi gukkert, és Angélával ketten egymásnak adogatva boldog izgalommal fürkészték a térre folyamatosan érkező, pompás öltözetű országnagyokat. Nézze, mama, az ott Andrássy miniszterelnök! Milyen fes férfiú! Pedig már nem is fiatal. Add csak ide! Igen, és ott jön a hercegprímás is, lóháton. És az vajon ott kicsoda? Itt van a menetben résztvevők listája. Szendi átnyújtotta nekik a nyomtatványt. Egy pillanatra adják át a gukkert. Ez a szegény fiú is hadd nézzen bele. Bódi hálásan vette át a kis elefántcsont foglalatú női látcsövet, és belenézett. Ő csak is egy valakire volt kíváncsi. Megkereste a királyt, aki fehér lovon oldalán karddal, a fején a szent koronával közeledett a nagy nap újabb eseményének a színhelyéhez. Hol van a királyné? Türelmetlenkedett Angéla. Őt gőzössel hozzák ide a városháza elől, magyarázta a jól értesült orvos. A Lloyd-ház erkélyéről fogja végignézni az eskütételt és a négy kardvágást, amott. A tér másik végében álló épületre mutatott. Látják, kedveseim, már fel is van díszítve az erkély. De jó, akkor őt is látni fogjuk, újjongott Angéla. Engem ebből az egész hacacáréból a legjobban ő érdekel. Az ágyók ekkor újra dörögni kezdtek, amire a harangok megint kórusban zúgtak, és a Duna két partján álló városok közül a frissebb, fiatalabb és dinamikusabb Pest is kivette a részét az ősi koronázási ceremóniából, az egyik felejthetetlen mozzanatával, ahogyan Ferenc József felvágtatott a vármegyéket jelképező dombra, és eget rengető éjjelzés közepette, a túloldalon magasodó várral a háttérben, kardjával határozottan a négy égtáj felé suhintott. Már sötétedett, mire Bódi elbúcsúzott Szendiéktől, és fáradtan, de boldogan elindult hazafelé. Alig jutott túl az akadémián, mikor hirtelen megtorpant, valaki a nevét kiáltotta. Bódi, farkaslaki Bódi, te vagy az! Bódi megfordult, és egy csapat fiatalembert pillantott meg. Az egyikük hevesen integetett, majd közelebb lépett. Nem ismersz meg, kacagott. Dehogy nem, Bódi elmosolyodott, és a kezét nyújtotta. Szatmári Feri, nem igaz? Kettővel fölöttem jártál a gimnáziumban. Bizonyám, nevetve kezet ráztak. Jó kis firma voltál már akkor is, emlékszem. Amikor Lonc Misivel felgyújtottátok alapi noteszét, amiben a jegyeket felírta. Régen volt már, Bódi megvonta a vállát, de büszkén vigyorgott, hogy ennyi év után is jól emlékeznek az iskolatársai a csintevéseire. Hát, ha mással nem is írta be magát a pesti főre áll történetébe, ezekkel bizonyosan. Mondd csak cimbora, Szatmári a pár lépéssel távolabb várakozó kompániára mutatott, akik érdeklődve figyelték a jelenetet. Nincs kedved velünk tartani? Kirúgunk a hámból. Tartunk egy görbe éjszakát a jó öreg Ferenc Jóska tiszteletére. Hát, ami azt illeti, Bódi habozott, és bizonytalanul a hazafelé vezető irányba pillantott. Na, ne kéresd magad! Szatmári a könyökével oldalba bökte Bódit. Ki tudja, mikor lesz megint koronázás. Láthattad, milyen jó bőrben van az öreg. 100 évig is élhet. A többiekre nézett, akik mind kacagtak, éjjeneztek, és a magasba emelték a boros flaskákat, amelyek folyamatosan körbejártak. Bódinak eszébe jutott az édesanyja és Ilonka, akiknek szentül megígérte, hogy sötétedés előtt hazaér. Már így is magukra vonták az édesapja haragját azzal, hogy ellopták a szoba kulcsát, és Julissal együtt segítettek neki megszökni. Na, mi lesz, megnémultál? Unszolta őt Szatmári. A Hüttnerbe megyünk, lányok is lesznek. Lányok! Bódi ebben a pillanatban eldöntötte, hogy mégiscsak velük tart. Egy alkalommal már a 18. születésnapján a nagybátyja, Révész János, a hírhetten kórhelyszínész, elvitte magával egy bordéba. Máig az orrában voltak azok a csodás, bódító illatok, érezte a sejmek és a puha bőrök ajkak érintését. Mennyire mások voltak azok a nők, mint a piruló, szeplős Angéla, vagy akár Julis, aki hol hagyta magát fogdosni és csókolgatni, hol meg a kezére ütött és elszaladt. Menjünk hát, jelentette ki, amire még az előzőnél is hangosabb éjjelzés volt a válasz. Bódi egyszeriben a társaság közepén találta magát, és alaposan meghúzta a kezébe nyomott boros flaskát. A pesti sugárút egyelőre egy poros, kátyús, zajos, kellemetlen hely volt. Egy óriási építési terület, ami csupán annyiban hasonlított a francia főváros elegáns útjaira, hogy meglehetősen széles volt. Egy-két impozáns, neoreneszáns stílű épület már részben elkészült, az egyelőre neve nincs, 8 szögletűre tervezett téren. Az egyik éppen az, amelyikben laktak, de Bódi nem hitte, hogy ebből a kuplerájból valaha szép és előkelő sugárút lesz. Két oldalt árnyas fákkal, kovácsoltva skandeláberekkel, és közöttük ráírósan haladó fiákerekkel, amelyekben a fővárosi polgárok hétvégén a ligetbe igyekeznek. Apa hitt ebben, de ő mindig is egy idealista volt, egy másik kor szülötte. Ezért is költöztek ide, ebbe a koszfészekbe a dunaparti házukból. Apának most ez volt az aktuális nagy álma, amit a halála előtt még mindenképpen meg akart valósítani. Utána akár vissza is vonulhatok, mondogatta. De ezt még látni akarta, ahogyan a megálmodott gyönyörű sugárút, mint egy kinő a földből, ide csempészve egy darabka Párizst a Duna bal partjára. 3 éve, 1870-ben maga Andrássy Gyula miniszterelnök hívta össze a város legnagyobb építészeit, hogy megalapítsák a fővárosi közmunkák tanácsát, és elkészítsék egy új világváros grandiózus terveit. A sugárútra kiírt pályázatot Lechner Lajos nyerte meg, de a második és harmadik helyezett is fontos feladatokhoz jutott. Farkaslaki Pál persze a rájellemző lelkesedéssel szinte ifjonti hévvel vetette bele magát a munkába, és Andrássyt szűk körben már korunk Széchenyieként emlegette. Nem különben tisztelettel szólt mindig Frici báróról, Podmanickiról, akinek egyetlen és örök szerelme volt a főváros. A közmunkatanács tagjai úgy érezték, semmi sem állhat útjába a szabadon szárnyaló fantáziájuknak és ambícióiknak. Egyikük, Reiter Ferenc egyenesen hajózható csatornát álmodott a sugárútra merőlegesen. Hiszen ha a 40-es években képesek voltak felépíteni azt a pompás kőhidat, semmi sem lehet az akadálya annak, hogy Pest-Budából világvárost faragjanak. Egy keleti Párizst. Hát, ettől még igencsak messze vagyunk, gondolta Bódi megvetően, ahogyan elnézte a hajnal óta talicskákat tologató kubikusok nyüzsgését a szemközti telkán. A résnyire nyitott ablakon kipöccintette a cigaretta csikket, és elfordult a látványtól. Sári! Bömbölte újra. Igenis. A lány úgy tűnt, már az ajtó előtt várakozott, vagy hallgatózott. Nem terítettek még ebédhez. Hol van az édesanyám? Nem emlékszik az úrfi. Kimentek a Lonki nagyságával elbúcsúztatni az urat. A bécsi vonathoz. Ó, hogy az a! Bódi a homlokára tette a kezét, és behúnyta a szemét. Már emlékszem. Úgy lehetek ekkora tulok. Apám ma utazott el a kiállításra. Mindegy. Úgy sem akart magával vinni, gondolom, a búcsúzásnál sem hiányoztam neki túlságosan. Sári nem szólt semmit, csak zavartan toporgott, és a kezét tördelte. Jól van, folytatta Bódi engedékenyebben, a lány ilyet arcát látva. Ne félj már tőlem, nem harapok. Menj, készíts nekem egy kávét. Jó erőset, cukor nélkül. Fél óra múlva már az ebédlőasztalnál ült, felöltözve, kimosakodva, és a forró kávét kortyolgatta. Mikor Anna belépett, felállt, és egy pillanatig farkas szemet néztek egymással. Kezét csókolom. Bódi az édesanyjához sietett, és az ajkához emelte a kezét. Anna hagyta, de egyébként szóra sem méltatta a fiát. Sári fiam, hozz egy csésze teát és néhány száraz süteményt, mondta fáradt hangon a cselédnek, aki lesegítette róla a tavaszi kabátot és a kalapját. Anna eközben a kesztyűjét húzogatta az ujjairól. Édesapám elutazott? Kérdezte Bódi, ám az anyja még mindig nem szólt semmit. Leült az asztalhoz, és a homlokát a kezére támasztotta. Bódi is helyet foglalt mellette, és újra belekortyolt a kávéjába. Az különösen keserűre sikerült, ezért elfintorította az orrát, és letette a csészét. Mikor felemelte a fejét, észrevette, hogy az édesanyja őt nézi.